A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget vagy és a földet, és bölcsen igazgat mindenket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg tanításképpen Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. részéből, az első 18 versétből. Ez tulajdonképpen a megelőző résznek a megismétlése. Péter apostol a jeruzsálemi apostolok előtt beszámolt mindarról, ami Kornélius házában történt. Meghallották azonban az apostolok és a Judeában lévő testvérek, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét. Amikor azután felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, és ezt mondták neki. Körülvetéletlen emberekhez mentél be, és együtt tettél velük. Ekkor Péter sorjában beszámolt a történtekről, és ezt mondta. Én éppen Jobbé városában tartózkodtam és imádkoztam, amikor rémületben látomást láttam, valami nagy lepedőhöz hasonló szállt le, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le az égből, és lejött egészen én hozzá. Közelebbről megnéztem, és láttam benne a föld négy lábú állatait, a vadakat, a csúszómászókat és az égmadarait. Hallottam egy hangot is, amely így szólt hozzám. Kelj fel, Péter, öld és egyél. Én azonban így szóltam. Semmiképpen sem, Uram, mert szentségtelen vagy, tisztátalan, még sohasem volt a számban. De másodszor is megszólalt a hang az égből, amit az Isten megtisztított, azt te nem ott tisztátalannak. Ez pedig három ízben történt. Azután az egész felemelkedett újra az égbe. És íme abban a pillanatban három férfi állt meg azelőtt a ház előtt, amelyben voltam, akiket Cézáreából küldtek hozzá. A lélek pedig azt mondta nekem, menj velük és ne tégy semmilyen különbséget. Eljött azonban velem ez a hat testvér is, akikkel bementünk annak a férfiúnak a házába. Ő pedig elbeszélte nekünk, hogy látta, amit az angyal megállt a házában, és ezt mondta neki. Küldj el Jobbéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is neveznek. Aki olyan igéket hirdet neked, amelyek által üdvözülsz, mint te, mint egész házad népe. Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt kezdetben. Ekkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt. János vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát ugyanaz az ajándékot adta nekik az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent. Amikor mindezt hallották, megnyugodtak. Dicsőítették Istent, és így szóltak. Akkor tehát a pogányoknak is megadatott a megtérés az életre. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk az ige tanítását, hogy a Szentlélek indítására mi is elindulhatunk új utakon, amelyekre te vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy ezt megtette Péter is. amikor elfogadta, hogy nem zsidók csatlakozhatnak az Úr gyülekezetéhez. Köszönjük, hogy ennek a nyomán lehettek a mi őseink is, a te gyülekezetet tagjaivá, és lehetünk mi is. Légy áldott ezért, Úrunk. Köszönjük, hogy ilyen szélesre kitártad a karodat, és magadhoz ölelsz mindeneket. Kérjük szépen, bocsáss meg nekünk, amikor nem tudunk eléggé hálásak lenni ezért a végtelen nagy jóságért és szeretetért. Bocsáss meg, amikor mi nem tudjuk ilyen tárgyra kitárni a karunkat, és magunkhoz ölelni azokat, akik ma még idegenek tőled. Bocsáss meg, amikor nem beöleljük őket a te egyházadba, hanem kiszorítjuk őket. Kérünk szépen, bocsáss meg azokat a szokásainkat, azokat a hagyományainkat, amelyek másokat eltávolítanak tőled. És kérünk segítsd, hogy minden, ami most is itt történik, a te dicsőségedet szolgálja. Bűnbánattal valljuk meg, Urunk, hogy nem vagyunk méltók a te jó voltodra, hogy újra szólj hozzánk az ige által. De köszönjük, hogy te szólsz. Köszönjük, hogy akaratod van velünk. És azt akarod, hogy megértsük, szívünkbe zárjuk, és a Szentlélek által meg tudjuk cselekedni a te akaratodat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 205. dicséretünket énekeljük el. Ez az új énekesünk szerint van, 205. dicséret első versét, és utána pedig a és ez ugyanaz, mint a régi énekeskönyvben a 168. dicséret, tehát az újban 205-ös első versét énekeljük el. Úgy látom, hogy van, nincs itt kisgyerek közöttünk, akik a gyerekisten tiszteletben vennének ki, de hagy hirdessen mindenkinek, hogy ma is van testvér, aki kiment volna a gyerekekkel, nyáron is lehet hozni a gyerekeket, minden vasárnap tartunk gyerekisten tiszteletet. 205. dicséretünket énekeljük el. Ez így kezdődik, hogy Ó Atya Isten, írd valamit. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan az szól hozzánk a Nehémiás könyvéből, a 13. részből, az első három versről, majd pedig a 22. versről a 27. versig. Még a bibliaolvasó kalauzban nem jutottunk idáig, de ezeket a igéket, ezeket a történeteket olvassuk most napról napra, és ehhez kapcsolódóan olvasom fel a mai textusunkat. Tehát a Nehémiás könyve 13. részéből az első három verset olvasom először. Az egyik napon olvastak Mózes könyvéből a nép előtt, és azt találták benne megírva, hogy az Ammónia és a Moábia sohasem tartozhatnak az Isten gyülekezetéhez, mert nem mentek Izrael fiai elé kenyérrel és vízzel, hanem fölbérelték ellenünk Bálámot, hogy átkozza meg őket. De Istenünk áldásra fordította az átkot. Amikor meghallották ezt a törvényt, kizártak Izraelből minden keverék népek. És akkor folytatom az ige olvasását, a 22. verstől kezdve ennek a következményét olvasom. Azután megparancsoltam a lévitáknak, hogy tisztítsák meg magukat, jöjjenek el és őrizzék a kapukat. Hogy az emberek megszenteljék a nyugalom napját. Ezért is emlékezz meg rólam Istenem, és légy kegyelmes hozzám a szeretetet szerint. Ugyanabban az időben láttam olyan indaiakat, akik asdodi, ammoni és moábi nőket vettek feleségül. És gyermekeik felett asdodi nyelven beszélt. Judai nyelven már nem is tudtak, hanem valamelyik másik nép nyelvén beszéltek. Ezért szittam és átkoztam őket, sőt, egyeseket megvertem és megtépáztam. Majd megeskedtem őket az Istenre, hogy nem adják lányaikat azoknak a fiaihoz, és nem veszik el azoknak a lányait sem fiaiknak, sem maguknak, hiszen ugyanígy létezett Salamon, Izrael királya is, pedig nem sok népnek volt olyan királya, mint ő. Isten szerette őt, és egész Izrael királyává tette. De még őt is vétekbe vitték az idegen nők. Mégis azt kell rólatok hallanunk, hogy ilyen nagy gonoszságot követtek el. Hűtlenek lettetek Istenünkhöz, mert idegen nőket vettetek feleségül. Amen. Foglaljál a gyülekezetet. Kedves testvérek, mielőtt még belekezdenék a prédikációba, elmondom, hogy nehogy valaki félreértsék, nem arról van szó, hogy arról a fajta vegyes házasságról beszélünk, amikor református fél katolikussal köt házasságot, hiszen a katolikus testvérek, evangélikus testvérek, baptisták, bünkötista testvérek is ugyanúgy keresztény testvérek, tehát itt nem erről a fajta vegyes házasságról van szó, hanem Isten népe esetében arról beszél az ige, hogy a zsidó származású atyafiak házasságot kötöttek, például moábiakkal. A megelőző napokban olvastuk Ezrás könyvében, hogy már volt, ahol gyerek született, és elüldözték az asszonyokat, a saját gyermekeikkel együtt. Mert Ezrás ugyanilyen hatalommal végrehajtotta, hogy meg kell tisztítani Izrael népét az idegenektől. Rettentő ez. A babiloni fogságból kerültek vissza Izrael földjére, a várfal le volt rombolva, teljesen kiszolgáltatva voltak az idegeneknek, de ott laktak az idegenek, akik már elfoglalták a földüket, hiszen ők 70 évig nem értek az ígéret földjét. Nem sok idegen volt, de azért voltak számosak. És ez volt a kérdés, hogy össze lehet-e velük házasodni, vagy sem. És Ezrás Nehémiás egy mózesi ígére hivatkozva azt mondta, hogy semmi szín alatt nem szabad összeházasodni. Nehémiásnak valamiért vissza kellett mennie Babilonba. És amikor Babilonból megint Jeruzsálembe érkezett királyi felhatalmazással, akkor látta, hogy már olyan gyerekek szaladgálnak a városaikban, akik zsidó gyerekek, de nem tudnak az őseik nyelvén beszélni. És az összekeveredésnek, illetve a felmorzsolódásnak, a föld népéhez való hasonlásnak a veszélye fenyegette őket. Azt olvassuk Mózes 5. könyve 23. részének a 4. versében, hogy nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez ammóni vagy moábi ember még a 10. nemzedékünkben sem. Ez a 10. nemzedék, ez minimum 200. Tehát nem tartozhatnak az Úr gyülekezetéhez. Ez egy ősi törekvés az Isten népében, mindenkorban, hogy legyen a gyülekezetünk egy szent nép. Elkülönülve a föld népétől, és aki nem tartozik közé, az csak zavarhoz. De van egy másik nagyon érdekes gondolat is az Ószövetség. Egy nagyon-nagyon régi történetet nyilván Ezrás és Nehémiás korában érezték, úgyhogy ezt feltétlenül bele kell venni a Bibliát. Ismerjük mindnyájan a Rút történetét. Egy izraeli férfi Elimelek a feleségével eltűnt, elmennek Moab földjére. Éhiség volt Izraelben, ezért kellett Moab földjére menni. Megvan írva Mózes törvényében, hogy moabiták 10 nemzedéken keresztül se keveredhetnek az Úr népével, de hát most éhínség van, Moabban meg van ennivaló, de hát elmennek Moab földjére, mert ott van minden. És a két fiúk moabita lányokat vesznek feleségül. Az egyik lánynak a neve Rut. És ekkor kezdődnek a csapások, először meghal Naomi-nak a férje, tehát az asszonynak a férje, azután meghal a két fia. És ő ott marad egy idegen országban, Moabban, a két menyével. Azt mondja a menyének, hogy menjetek vissza apátok házába, kössetek házasságot, miért jönnétek velem, én visszamegyek Izraelbe, ne gyertek velem. És az egyik asszony, az egyik menye, megfogadja a tanácsát, és visszamegy az apai házba. A másik meg, ez a bizonyos Rut, ez belemegy. És az ígéret földje határánál azt mondja az anyósának, ahova te megy, oda megyek én is. Ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, Istened az én Istenem. Csak néhány oldal a Bibliában olvassunk el ezt a csodálatos történetet Rút könyvét. Izrael istenének a szárnyai oltalmába menekül ez a út. És az a hatalmas dolog történik, hogy az egyik megbecsült ember Izraelben feleségül veszi, Boaz. És gyereke születik Boaztól. És ahogy ez a nagymama Ruth dajtázatja a, vagy ez a nagymama Naomi dajtázatja a Ruth-tól született gyerekét, oda jönnek a többiek és azt mondják neki, hogy többet ér a mennyed 10 fiúnak. Az a különös, hogy ez a Moabita Ruth Dávidnak a dédanyja. Dávid királynak a dédanyja. Felveszi ezt a történetet a Biblia, és többször le is írják határozottan, hogy a idegen Ruth, amelyik népről azt mondja Mózes, hogy 10 nemzedéken át sem szabad bevetni Izrael népe közé, annak az egyik leszármazottja, Ruth, Dávidnak az ősanyja. Két nagy feszültség. Az egyik pont, hogy vigyázzunk arra, hogy ami itt történik a gyülekezetben, az tiszta legyen, az szent legyen. Semmi ideget, semmi tisztátalan, semmi világi ne kerüljön be Isten népe közé. A másik gondolat pedig, hogy hát ha Isten kiválasztotta ezt a polgári útot, és rajta keresztül Dávid ősanyja lett, és Dávidban megáldotta az ő népét, akkor inkább öleljük magunkhoz az idegeneket, a moabitákat, akik ma még nem tartoznak Isten népéhez, de majd Isten népéhez fognak tartozni. Ebben a nagy feszültségben él az egyház. Mindenkor, kivétel nélkül. Itt álljunk meg egy pillanatra, valamit el kell mondanom. Mi, keresztény emberek, úgy értelmezzük az Ószövetséget, ahogy Jézus értelmezte. Jézus nagyon sokszor azt mondta, hogy megmondatott az atyáknak, én pedig azt mondom. Tehát mi Jézus Krisztus szemüvegén keresztül nézzük az Ószövetséget. Nézzük meg, hogy Jézus esetében volt-e ilyen helyzet, és ezekben a helyzetekben Jézus mit csinál. Mert nekünk mégiscsak az az eligazítási pontunk, hogy Jézus az ilyen helyzetekben mit csinál. Mi Jézus követjük, mindent úgy teszünk, ahogy Jézus Krisztus mondta. Ez a hitünk a hangja. Nagyon megrendítő, hogy egy alkalommal például Jézus Samárián ment keresztül. A zsidók gyűlölték a samaritánusokat. Úgy mentek át Izrael egyik részéből a másikba, inkább kétszer átkeltek a Jordánon, csak ne kelljen a samaritánusok földjére lépni. Ennyire gyűlölték a samaritánusok. Két újszövetségi történetet olvasunk, amelyikből azt látjuk, hogy Jézusban nem volt előítélet a samaritánusokkal szemben. Egy alkalommal azt olvasunk, hogy bement Samáriába, leült a kútán, és egy samaritánus nőnek a megbocsátás igényét hirdette. Egy másik alkalommal pedig, amikor egy samaritánus faluban nem fogadták be, akkor a tanítványok kérték, hogy bocsásson tüzet az égből, tehát csapjon le vinnak. Jézusnak van isteni hatalma, csapjon le vinnak. És Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. És fogta, odébb ment egy másik faluban, talált szállást, és befogadta. Tehát egyszer azt olvassuk, hogy a samaritánus samáriai asszonnyal beszélt, és még két napig ott maradt Samáriában, másik esetben pedig azt olvassuk, hogy keresztül ment Samárián, nem fogadták be, de nem büntette meg őket tovább. Olvassunk egy másik történetet, egy sírofönicieli asszonyról. Ez is Izrael közelében lévő település, egy asszony sírofönicieliából oda ment Jézushoz, és kérte, hogy gyógyítsa meg a lányát. És egy rövidebb, de nyilván fájdalmas vita után Jézus kegyelmes volt ehhez a nőhöz, és meggyógyította a lányát. Ha Jézus így gondoskodott az idegenekről, akkor nyilván nekünk is ugyanígy kell viszonyulni hozzá. Egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz kérdés. Az első keresztény gyülekezetnek is egy óriási nagy vívódása volt ez. Képzeljük el, hogy az első keresztények természetes módon zsidók voltak mindnyájan. Gyerekkoruk volt a zsidó szokásokat tanultak meg. Tisztátalan ételt nem ettek. És valahogy viszonyulniuk kellett az üldöztetés után azokhoz a népekhez, akik közé bekerültek. Hirdessék nekik az evangéliumot, adjanak esélyt nekik a megtérésre, vagy mondják azt, hogy a pogányok tisztátalanok, azokkal szóba se állunk, nem beszélünk velük. Ez egy nagyon nagy kérdés. Minden ilyen nagy kérdésnél úgy igazodtak el az első keresztények, hogy megvizsgálták Jézus, mit mondott. Ebben a kérdésben nem mondott Jézus semmit. Nem tudták, hogy mit tegyenek. Nagyon nehéz helyzet. Amit a lekcióban felolvastam, akkor kapta kijelentésként Péter, hogy amit Isten megtisztított, az te nem mond tisztátalanok. És akkor megértette, hogy ezt nem az állatokról mondta Isten, amit meg lehet enni, hanem a pogány népekről, hogy fogadják be őket a gyülekezetbe. Akkor ledőlt egy válaszfal a zsidó és a pogány között, és befogadták a pogányokat a gyülekezetbe. Együtt ettek velük, és közösséget vállaltak velük. De nem volt olyan könnyű, mint ahogy elképzeljük. Mert miután Péter ezt a látomást átérte, és bement Cornélius házába, megkeresztelte őket, akkor Péter Jeruzsálembe hívták az apostolok, és számon kérték rajta, hogy te mit csináltál? Hát ilyet nem lehet csinálni. És ott voltak Jeruzsálemben az atyafiak, akik vádolták Pétert, le van írva a Bibliába, felolvastam, ilyet csinál, bement Cornélius házába. És akkor Péter megismét, ami történt, elmondta az apostolok előtt, és azt mondta, hogy ha Isten megadta nekik a Szentlélek ajándékát, és leszállt rájuk a Szentlélek, akkor én hogyan tilthatnám el őket a víztől? És akkor megnyugodott mindenki. Itt a feszültség. Azt akarják, hogy tiszta legyen a gyülekezet. Olyanok betartozzanak a gyülekezetbe, akik pogányok, akik nem a mi szokásunk szerint élnek. Ez az egyik. A másik, hogy Péternek kijelentette Isten, hogy ne mondjon senkit sem tisztátalannak. Ez az első keresztény gyülekezetnek az életét rendkívüli módon meghatározta. Egy óriási nagy lelkesedés volt az első keresztény gyülekezetnek az élete. Jöttek be újak. Képzeljük el, hogy esténként Jeruzsálemben közösen ennek. A gazdagok összehordták az ételt, a szegények pedig ehettek belőle. Én boldogan jöttek a gazdagok, hogy tehetnek valamit a szegényekért. És tele volt lelkesedéssel a gyülekezet. Vonzotta az embereket. Öleljünk a kemünkkel minél többeket. Fogadjuk el. Ne nézzük, hogy kinek milyen a helyzet. Hogy mi a különbség köztünk. Testvérek vagyunk a Krisztusban mindjárt. Amit Isten megtisztított, azt nem mondjuk tisztátalom, hogy így ért az első keresztény gyülekezet. Befogadták az idegeneket. Nyitva volt az ajtajuk mindenki számára. Már a jeruzsálemi ősgyülekezetben jöttek görög nyelvűek. Tehát sok színű volt a gyülekezet. És egyszer csak azt kezdték meglátni, hogy bizonyos emberek idegen tanításokat hirdetnek. Olyat, ami nem egyezik az apostoli tanítással. Elkezdtek vitatkozni velük, megintenni őket. És odáig fajultak ezek a vitatkozások, hogy egyesek elmentek a gyülekezetbe. Például Pál apostolnak az egyik szeretett munkatársa, Démás elment a gyülekezetből, leírja Pálnak, ragaszkodott ehhez a világhoz. De Démás evangélizátor volt. Az evangéliumi munkát végezte, Pálnak a munkatársa. Talán az, hogy evangélizátor tudás, de Pálnak a munkatársa. És ott hagyta a gyülekezet. Annyira égető volt ez, hogy a zsidó levélben leírja a zsidó levél írója, hogy a maga gyülekezetét senki ne hagyja el. Váltak ki a gyülekezetből. János apostol első levelében pedig azt olvassuk, hogy közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. Tehát bejöttek valakik, akik nem közülünk valók, nem ugyanaz a lelkület van velük, elmennek a gyülekezetből. És az elmenetelük nagyobb fájdalmat okoz, mint azt, ha nem is jöttek volna be. Nem tudom, érezzük-e azt a feszültséget, amely Nehémiás korától kezdve a Új Szövetség centrumáig Jézus életei és az apostoli koron keresztül is szorítja az egyházat. És ez ma is így van. Ma is egy kérdés, hogy mit lehet bevenni a gyülekezetbe. Például bizonyos énekeket be lehet engedni egy református gyülekezetbe. Amikor összeállították az új énekeskönyvet, akkor óriási nagy vita volt, hogy bizonyos énekeket, modern énekeket be lehet-e engedni a református gyülekezetbe. És akkor néhányan leírták az akkori hivatalos lapukba, a református egyházba, hogy nevezzünk néven, vannak olyan énekek, amelyek olyanok, mint egy keringő, német énekek, evangélium énekét, egyszerűen nem valók a református gyülekezetbe, és be kéne tiltani, hogy ilyen énekeket énekeljenek a gyülekezetbe. Mert az lehetetlen, hogy egy református istentiszteleten ilyen ének hangozzon el. És meg is nevezték az egyik ilyen éneket, ami semmi szín alatt nem való református gyülekezetbe, azt mondták, hogy azt az éneket, hogy szellő szemben Úr Jézus, jól látja minden bűnömet, személyemet nevesse meg, szellíd szemem Úr Jézus, ezt az éneket végképp nem volna szabad református gyülekezet énekes könyvbe bevenni. Nem oda van. Oda van? Beszabad venni? Persze, hogy beszabad venni. Benne is van az új énekes könyvünkben, majd el is fogjuk énekelni, a régiben is benne van. De mindig ott volt az, hogy ami tisztátalan, azt ne engedjük be a református gyülekezetbe. Csak azt engedjük be, ami tiszta. És mondom, az a probléma, hogy valakik meg akarják mondani, hogy mi az, ami tiszta. És ők akarják eldönteni, hogy ezt be lehet engedni, ezt meg nem lehet engedni. Kell hatáca. Olyan nincs, hogy ne legyen határ. Valamikről ki kell mondani, hogy ez nem való református gyülekezetben. De nagyon fontos az is, hogy magunkhoz tudjuk ölelni azokat, akik ma még nem tartoznak az Isten népéhez. De szeretnénk, hogyha az Isten népéhez tartoznának. Sokat gondolkoztam rajta, hogy hogyan fejezzem be ezt az Isten tiszteletet. Tehát hogy lehet eldönteni, hogy mi tartozik a gyülekezethez, és mi nem tartozhat oda? Mi a tiszta és mi a tiszta? Én azt gondolom, hogy a református gyülekezet az a kegyelemre szoruló embereknek a közössége. Mi mindnyájunk kivétel nélkül kegyelemből élünk. És aki tud arról, hogy Isten megbocsátott neki, kegyelmet adott neki, az a gyülekezetben való. Ami erről a kegyelemről szól, az a gyülekezetben való. Így mondja az ige, hogy amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Nem az a gyülekezetben való, aki azt mondja magáról, hogy ő tiszta. Hanem az a gyülekezetben való, aki azt mondja magáról, hogy engem az Isten megtisztított. És akit az Isten megtisztított, azt nem mond tisztátalannak. Tehát aki tud a maga korábbi bűneiről, tud arra, hogy kegyelemre szorult ember, az ide való gyülekezetbe. Amit Isten megtisztított, az ide való a gyülekezetbe. Valakitől olvastam egy érdekes mondást, azt a kérdést tette fel, hogy mi a különbség a római katolikus kegyesség és a református, illetve a protestáns kegyesség között. És azt mondta az illető, hogy a katolikusok templomba azok járnak, akik magukat bűnösnek tartják, és kegyelmet keresnek Krisztusnak. A református templomba pedig azok járnak, akik úgy gondolják, hogy ők kegyelmet kaptak, és mint megszentelt emberek, az igazság útján járnak, és ezért jönnek a templomba. Érdekes ezen a két szemponton elgondolkozni. Jó lenne, ha el tudnánk menni arra az irányba, hogy nem azért jövök a templomba, mert én ismerem az igazság útját, hanem azért, mert kegyelmet kaptam az Istentől. Megkegyelmezett nekem az Isten. Befogadott az örök életre. És az érdemeim nélkül irgalmazott nekem a mindenható Isten. Amen.
Urunk Istenünk, mennyei atyánk, olyan nehéz nekünk olvasni ezeket az igéket Nehémiás és Esdrás könyvéből. Kérjük, segíts, hogy úgy értsük ezeket, ahogy Jézus Krisztus tanította. Az ő szava legyen az útmutatása számunkra. És amikor valamit nem értünk a Bibliából, akkor kérjük szépen, segíts, hogy Jézus világosságánál keressük meg annak az értelmét. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, hogy légy kegyelmes hozzánk. Kérjük szépen, te vezess a mi hitünket, a mi gyülekezetünket. Kérjük szépen, hogy vedd el a szívünkből az elbizakodottságot, hogy mi hozzád tartozunk. És ajándékozz nekünk a kegyelmet, hogy mindig a te kegyelmedben bízva. Kegyelemből élő emberek legyünk. Könyörgünk hozzád, Urunk, hogy adj egy nagy ébredést Magyarországon. Az, hogy minél többen hozzád térjenek, neked engedelmeskedjenek. Köszönjük a tegnapi nagyszerű rendezvényt is. Köszönjük, hogy Puskás arénában oly sok ember, oly sok fiatal hallgatta a te igédet, és dicsőített téged. Köszönjük, hogy mi is ennek a részesei lehetünk. Kérjük szépen, adj egy nagy ébredést Magyarországon, hogy minél többen megtérjenek hitelősen a te akaratodat kövessék. Könyörgünk hozzád, országunk vezetőjét. Kérjük, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban adj bölcsességet a számunkra, hogy neked tetsző módon tudják vezetni a mi nemzetünket. És így kérjük, Urunk, hogy minél többen fiatalok és idősek elhatározzák, hogy neked szentelik az életüket. A te utadon járnak, és elhatározzák, hogy a te akaratodat. Ezért a kegyelemért imádkozunk. Nincs érdemünk, amiért kérhetnénk, de mégis könyörgünk, hogy Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Kérdettem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozó szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet.